Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét. Lukács evangéliumából rendelte a mai vasárnapra egyházunk a 6. fejezet 36. versével kezdődő és 42. versével záródó szakaszt a következőképpen olvasom. Legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsájtatik. Adjatok, és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Példázatot is mondott nekik. A vajon vezethet-e vakvilágtalant? Nem esnek-e mind a ketten verembe? A tanítvány nem feljebb való a mesterénél, de aki teljesen felkészült, az mind olyan lesz, mint a mestere. Miért nézed a szálkát testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod testvérednek? Testvérem, hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát. Képmutató. Előbb vedd ki a gerendát saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát testvéred szeméből. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk el. Kedves testvérek, az emberi méltóságról általában, mint alapjogról szoktunk gondolkodni manapság, egy elidegeníthetetlen alapjogáról az embernek, de ezt alapvetően egy joviális környezetből szoktuk így hallani, viszont az emberi méltóság az az igazság, hogy eredetileg egy teológiai fogalom. Az emberi méltóság az embertől idegen méltóság, legalábbis evangélikusként ezt állítjuk, mert hogy nem önös érdemeinkből fakad, nem teljesítmények alapján kapjuk meg, valójában nem is a mi méltóságunk, hanem azt állítjuk, egyébként nem csak mi, hanem mindenki, aki a judeo-keresztény gondolkodásból sarjad, hogy az emberi méltóság azért jár ki az embernek, mert az Isten az embert a maga képmására teremtette. És valójában ez a képmási jelleg az, ami a mi méltóságunknak az alapja. Ez nem jog, ez adomány, ez kegyelem, az Istentől, sőt az Istenből belénk rendelt lényeg. Tehát nem alapvető, és bocsánat, hogy ezt mondom, vagy talán sokakat megrázza, hogy ezt mondom, de az emberi méltóság alapvetően nem magától értetődő, hanem az Istennek kegyelmének a következménye. Igen, ám csak, hogy mi ezt a kegyelmi állapotot képesek vagyunk a bűneinkkel beszennyezni. És ezért érkezik a Krisztus, hogy az ő megváltásával bennünket, akik a teremtőnktől elszakadtunk, akik a saját emberi méltóságunkat is meggyaláztuk és beszennyeztük, visszavezessen abba a közösségbe, ahol nekünk alapvetően helyünk van, ahol ki tudunk helyes módon teljesedni, és egészé tudunk lenni, vagy egészségessé tudunk lenni az Istennel való közösségbe. És a bűnök szabta árkokat az Úr Jézus elkezdi megbocsátással, kegyelemmel, irgalommal feltölteni, és a megváltásunk sem alapjog, azt sem kiérdemeltük, azt az Istentől kaptuk kegyelemből és ingyen. És az a helyzet, hogy az alapjogként számon tartott emberi méltóságon az Úristen még tud egyet csavarni a Krisztusban, mert elkezdi beleszőlni ebbe a méltóságba a szolgálatnak, az elköteleződésnek, a hűségnek a fonalait. Azt mondja Jézus Lukács evangéliumában, és én ma ezt szeretném leginkább kiragadni az ige hirdetési alapigéből, legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Van egy olasz biblikus teológus, mind a négy evangéliumhoz írt kommentárokat, amit én nagyon szeretek forgatni. És Lukács evangéliumánál ehhez a szakaszhoz a következőt írja. Nem értek vele 100%-osan egyet, de nagyon fontos szempontokat vélek felfedezni ebben a gondolatban. A következőt írja Hortenzio da Spinetolli. Isten elsősorban nem úr, uralkodó vagy bíró, hanem atya, és pedig olyan, ami ritkán adatik az emberek között, szigorúság és keménység nélküli atya. Nem az igazság szigora vezérli őt, hanem a könyörület, Nem jogait igyekszik érvényre juttatni, hanem elsősorban gyermekei gyengeségére és törékenységére van tekintettel. A gonosztevő nem bosszantja őt, miképpen a beteg sem bosszantja az orvost, hanem segítségnyújtásra serkenti. Mint mondottam, én nem értek 100%-osan egyet ezzel az idézettel, mert szerintem egy picit puha istenképet fest. De az Isten túl szigorúnak gondoló, vagy túl szigorú Istenre vágyó, ítélő Istenre vágyó testvéreimnek viszont nagyon sok szeretettel ajánlom. Mert azzal a részével, hogy az Isten könyörületes, hogy az Isten a bűnre nem büntetéssel, hanem bűnbocsánattal válaszol, hogy a bűnbocsánat lényegi része az Isten személyének, végtelenül egyetértek. Mert minden hatóként az Úristen lehetne könyörtelen, de nem az. És csak egy picit, ha gondolat kísérletként eljátszunk azzal, hogy mi lenne, ha mi minden hatóvá válnánk, látván azt, hogy a földi sikerek is mennyire meg tudnak, nyilván személyiség függő, de azért a legtöbbünket mennyire meg tudnak részegíteni, el lehet játszani azzal, hogy mi lenne, ha mi lennénk a mindenhatóak. Csak gondolatban. Az Isten minden hatóságához viszont szervesen hozzátartozik a könyörület. Szerves része a könyörület. Az Isten minden hatóságában a szabadságot nem arra használja, hogy könyörtelen legyen, hanem az Istennek szabadsága van az irgalomra. És éppen ezért irgalmas. És akkor itt szeretnék egy zárójelet tenni. Nem gondolom azt, hogy ebből azt a következtetést kellene leszűrni, amit nagyon sokan leszűrnek egyébként tévesen a Bibliából, főleg az Új Szövetségből, hogy dőljünk hátra nyugodtan, mert az Isten mindent megbocsájt. Nem. Ez egy nagyon önző félreértése az Isten irgalmának. Azért önző, kedves testvérek, mert az Isten irgalma, amikor bennünket megszólít, akkor arra is motiválna, hogy változzunk. És amikor én hátradőlök, hogy úgyis mindegy, mindegy, mert az Isten úgyis mindent megbocsájt, akkor pont az irgalomnak ezt a motiválását kezdem saját magamban letörni, de gyakorlatilag magamnak keresek felmentést az alól, hogy krisztusi keresztény legyek. Nem gondolom ezt az utat jónak. De az biztos, hogy az Isten irgalmas. És amikor azt mondom, hogy Jézus csavar egyet az alapjogként értelmezett emberi méltóságunkon, akkor azt a nem kis állítás kell, hogy elhagyja a számat, kedves testvérek, hogy Jézus bennünket kér, hív, kötelez arra, hogy az ő irgalmával azonosuljunk. Jézus nem toleráns. Jézus irgalmas. A tolerancia, kedves testvérek, egy emberi találmány. Lehet, hogy egyszer is erről is kellene beszélni, hogy hogyan lesz ez egy emberi találmány, de attól félek, hogy ez a szószék most nem arra van, hogy ideológia történelembe belemenjünk. De a tolerancia működéséről csak röviden annyit hadd mondjak el, hogy a tolerancia egy gyúrható massza. Mindig érdekek mentén gyúrják, és lehet, hogy áldozatokat karol fel, olyanokat, akik korábban elnyomottak, kizsákmányoltak voltak, de a korábbi elnyomókból és kizsákmányolókból pedig áldozatot farag, és áldozatot csinál. És a toleranciát mindig érdekek mentén fogalmazzák meg, hogy éppen ki az, akit tolerálni kell, és akit nem kell tolerálni, vagy nem lehet tolerálni, azt meg egyébként a tolerancia az, aki intoleránsnak és kirekesztőnek bélyegzi, vagyis intolerálja és kirekeszti. És van egy óriási különbség a tolerancia. A áldozat felkaroló és közben egyébként áldozat csináló mechanizmusa és az Isten irgalma között, ez pedig a következő. Az Isten irgalma áldozatot vállal. Értünk. És ha meg akarjuk érteni az Isten szeretetének a mélységét, hogy miképpen lehetünk mi vele egy közösségben, akkor értenünk kell, és a magunkénak kell éreznünk ezt az irgalmat, ami képes áldozatot vállalni. Az az izgalmas, hogy az irgalmat Jézus nem csak a barátokra vonatkoztatja, nem csak az atyám fiára vonatkoztatja, nem csak a velem egyivásúak közösségére vonatkoztatja, hanem kiterjeszti egyébként az ellenségre. Az irgalmas samaritánus a Jézusi korban azért ütött nagyot példázatképpen, mert a samaritánusokkal a zsidók akkor már több száz éve háborús viszonyban állnak. És a samaritánus áll meg segíteni a zsidónak. Nem a pap, és nem a lévita, az atyám fia. akinek még kötelessége is lenne, hanem az ellenség. De Jézus tovább megy. Mert azt mondja, hogy az irgalom az nem csak az ellenségre kell, hogy vonatkozzon, hanem az irgalom ott kezdődik, hogy nem ítélem el a másik embert. Holott Jézus nagyon elítéli a bűnt, de nagyon keményen nyilatkozik arról, hogy nem ítéli el a másik embert. Nem ítéli el a bűnöst. Azt gondolom, hogy Jézus azért csavar az emberi méltóságunkon, az irgalommal egy nagyon nagyot, mert ezt értünk vallásos emberekért teszi. Ugyanis a vallásos ember lelki betegsége, kedves testvérek, az ítélkezés. És ez azért van így, gondolom én, aztán nem biztos, hogy igazam van. Mert hogy a hívő emberben alapvetően van egy ösztön arra, hogy küzdjön a bűn ellen. És hogyan tudok a bűn ellen küzdeni, ami bennem is bennem van, meg a világban is benne van, meg körülöttem mindenhol úgy van, úgy tudok ellene küzdeni, hogy megtanulom felismerni. És ez egy viszonylag könnyen megugorható lépcsőfok. Elkezdem észrevenni a szálkákat. Nem biztos, hogy magamban, de a szomszédban, meg a barátban, meg a gyülekezeti tagban, meg a másik emberben, meg arra, aki rám tolja a bevásárlókosarat a bevásárlóközpontban, meg a postán, abban nagyon hamar elkezdem észrevenni a szálkákat. Csak hogy itt csúszunk félre. Mert hogy megfeledkezünk arról, hogy Simon Justus et peccator, tehát egyszerre megigazított és bűnös, mert az a harc, ami bennünk folyik a bűn ellen, amit mi magunk is felvállalunk, amit fontosnak élünk meg a krisztusi elhívásunk miatt, az nagyon hamar eljut a bűn felismerésére, de nagyon lassan jut el az emberi keretek között, kedves testvérek, a bűn legyőzéséig. És a bűn legyőzése az a megbocsájtás. A krisztusi megbocsájtás. És akkor félrecsúszunk, átlépjük azt a nagyon hártyavékony falat vélemény meg ítélet között, és elkezdődnek megfogalmazódni bennünk az ítéletek. Hogyan lehet az ilyen ember gyülekezeti tag, hogyan gondolhatja magát kereszténynek az, aki, hogy jöhet ide, aki olyan, hogy ítélkezünk. És elbukunk a saját harcunkban. Mit mond Jézus? Legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek, ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásatok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsájtottak. Jézus irgalmat ad, irgalomban van, és irgalmat kér. A megváltásának az a célja, hogy az ember megtérjen, hogy az ember észrevegye, hogy neki szüksége van az Úristennel való közösségre, hogy neki nem csak szüksége, de helye van az Istennel való közösségben, hogy a tőle kapott szolgálattal tudunk egészé lenni és egészé válni. A Jézusi megváltás az Isten képviségünket állítja helyre. Az Isten arca irgalmas. Az Isten képű ember nem lehet irgalmatlan. Az Isten ítélete a bűn fölött a megváltás, a bűnbocsánat, az Isten képű ember nem lehet megbocsájtatlan. Azt kéri tőlünk az Úr Jézus, hogy ne csak rátekintsünk, ne csak felfele tekintsünk, hanem tanuljunk meg az ő szemével nézni magunkra és a világra. Hogy észrevegyük a megbocsájtásnak a lehetőségét. Az irgalomnak, a kegyelemnek a lehetőségét az emberi viszonyainkban, a konfliktusainkban, azokban a élethelyzetekben, amikben gyűr bennünket az élet, és hogy elkezdjük a sebeket és a forradásokat ezzel az irgalommal és kegyelemmel gyógyítani az ő szeretete szerint. Tudom, hogy ez a világ toleranciát hirdet, én most erről a szószékről mégis azt mondom a testvéreknek, hogy testvérek, ti ne legyetek toleránsak. Ne fogadjátok el magatokat úgy, ahogy vagytok. Ne akarjátok az Istent rábírni arra, hogy úgy fogadjon el benneteket, ahogy vagytok. Ne akarjátok a másik embert elfogadni úgy, ahogy van, és ne akarjátok az Istennel elfogadtatni a másikat úgy, ahogy van. Ti legyetek irgalmasok. Merítsetek az Isten szeretetéből, és lássátok azt, hogy az Isten nem úgy fogad el bennünket, ahogy vagyunk. A megbocsájtás útján fogad el bennünket. Áldozatot hoz értünk, mert az ő irgalma az képes arra, hogy áldozatot hozzon. Azért, aki nem érdemli meg. Azért, aki ezt nem is kérte tőle. Azért, mert ez a szeretet, ez így működik. És ezzel a szeretettel tanuljuk megértékelni magunkat, a másik embert, a hétköznapi helyzeteinket. Ne legyetek toleránsak. Mert a tolerancia az előbb-utóbb valakiből, vagy valakikből áldozatot farag. Az irgalom meg áldozatot hoz. Én bűnös emberként állok ezen a szószéken, de bűnbocsánatot kaptam. És azt gondolom, hogy bűnös embereknek prédikálok hétről hétre, és ez az én felfogásomban nem ítélet, hanem tény. Mert tudom, hogy a testvéreknek is van bűnbocsánata a Krisztusban. És ez az, ami bennünket testvérré tesz. És a fizikailag ki is emeli a szószéki szolgálatot, ez az Isten előtt egy síkon mozog. Mert ez a szószék azért magasabb, hogy mindenki hallja, amit mondok. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy van bűnbocsánat a Krisztusban. És ez a bűnbocsánat, ez változtat. Változtat engem, változtatja a testvéreket, ha hagyjuk, hogy változzunk általa, nem olyanok maradjunk, amilyenek voltunk, meg amilyenek vagyunk, hanem változzunk általa, akkor változtatni fogja a világot is. És az Úr Jézus az irgalmával ezt a változást nem kikövetelni, nem kikényszeríteni, nem feladatként, parancsba, direktívaként ránk szabva akarja odaadni, hanem azt szeretné, hogy önként jöjjön. Azért, hogy egyszer majd mi is azt mondhassuk, amit Pál apostol mond, élek többé nem én, hanem én bennem a Krisztus. Imádkozzunk! Úrunk Istenünk, olyan sokszor nem értjük az irgalmat és a szeretetet. Olyan sokszor értjük félre az irgalmat és a szeretetet. Olyan sokszor tereljük az életünket zsákutcákba, aztán állunk mélán és bután, és nem tudjuk, hogy mi történt. Taníts bennünket keresztedre nézni, megváltásod öröméből élni, megváltásod öröme által nézni magunkra, a környezetünkre, és megtanulni azt, hogy a bűnbocsánat az nem csak nekünk adott kegyelem, hanem egy olyan kegyelem, amiben mi aktívan részt vehetünk, amiben mi magunk is változhatunk bocsánattá, és lehetünk eszközeid, szószólóid, edényeid, akik megváltásodra mutatva gyógyítják a világ sebeit. Amen.